Oroszország, Kosagacs. Az Eglin jeladón semmit sem lehetett látni abból, ami az orosz elnök külön repülőgépével történik. André egyelőre csak azt tudta megállapítani, hogy az Iljuzsin Il-96-os folytatta az útját. Nem tűnt el a pici monitorról, a gépet jelölő pontocska még mindig Kosagacs felé tart. 5 percük maradt. Ez kattogott a fejében. Nem sikerült lelőni, mondta, de nem nézett az ukránokra. Lassan, szinte suttogva beszélt, mint aki beletörődött a sorsába. Aztán hosszan kifújta a levegőt. Hasalt, a könyökén támaszkodott, és a feje előre bukott. Mintha nem lenne kiút, egy pillanatra ezt sugározta a testtartása, de aztán megpróbálta összeszedni magát. Változtatnunk kell a terven. A desszantosokról korábban nem tudtunk, és a mikrobuszokról sem. Úgy tűnt, mintha az ukránokat akarná beavatni, de valójában magát győzködte. Ezek után a testőrök élő pajsként fogják Putyint körbevenni. Az autók és a desszantosok is oda mennek majd hozzá, gondolkodott hangosan. Az ukránok leengedték a fegyvereiket, a távcsöveket, Csecsko és Kirilenko pedig a vállukon tartott Ákeron páncéltörőt. Figyeltek. Nem hagynak majd rést, nem lesz célpontunk, képtelenség, hogy ezek után tisztán, kitakarás nélkül meglássuk Putyint. Lehetetlen lesz rálőni. Az ukránok bólintottak, értették és egyet is értettek. Az ember pajzs mögött azt kellene megfigyelnünk, hogy Putyin melyik kocsiba száll majd be. André szünetet tartott és a reptér felé nézett. Innen a domb tetőről szabad szemmel is jól látta a kínai Denza kisbuszokat. Aztán az autóval együtt szétlőjük. Nem marad más lehetőség. Rakétával kell megtámadni Putyint. Az ukránok megint bólintottak. André most már nem sugdolózott, akarta, hogy mindenki hallja. Egyre biztosabb volt abban, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Sztyepán, fordult a mellette fekvő Kirilenkóhoz, neked van a legjobb szemed. Az Akeront add át Valerinek, a páncél törővel Valeri fog lőni. Te felderítő leszel, ott a távcső, mutatott a vörös kavicson heverő lézeres távolságmérővel ellátott taktikai távcsőre. Német gyártmány volt, 2 optikás, Steiner, 10 kilométer távolságba lehetett vele élesen ellátni. Valeri fog tehát lőni. Valeri Csibinyejev. A névtelen. Ők már régóta tudták a nevét. André eredetileg azért nem adta neki a páncéltörő rakétát, mert azt szerette volna, hogy a legjobb mesterlövésze távcsöves puskával várja Putyint. Az legyen a kezében, ne egy Ákeron. Csibinyejevet, vagyis hát a névtelent pár perccel ezelőtt kifejezetten azért nem akarta megzavarni. Járja csak a belső útját, gondolta akkor, koncentráljon a lövésre, amit nem sokára úgy is le kell majd adnia. De azóta változtatott a tervén. Putyinra nem a Macmillan távcsöves puskákkal fognak lőni, hanem Ákeron páncéltörővel. Viszont csak 2 ilyen fegyvert kaptak. Úgyhogy azoknak mostantól a 2 legjobb lövésznél kell lenniük, Valerinél és Stanislav Csecskónál. Kirilenko fekve maradt, és végig fedezékben maradva odagurult a névtelenhez. Maga után húzta a mini állványra szerelt Ákeront, odaadta Valerinek és felvette a kavicsról a Steiner távcsövet. Visszagurult a helyére, aztán egyből a távolba kezdett kémlelni. Még egy ilyen távcsövük volt. Egy másik ukrán légiós már percek óta pásztázta vele az eget. Olyan test tartással és aggodalommal, mint egy tengeri felfedező, aki a homlokát ráncolva száraz földet keres az üres horizonton. Reménykedve várta a közeledő repülőgép felbukkanását. Alekszandr Maciejewskijnek hívták. André közben újra a jeladó monitorját nézte. Csend volt, mindenki figyelt. Teltek a másodpercek. A pici képernyő jobb szélén adatok futottak. André látta az Iljuzsin haladási sebességét és a magassági szintet is. A számok nem lassultak, gyorsan pörögtek, sőt. A gép most növelte a sebességét, miközben drasztikus mértékben süllyedni kezdett. Nem értette. Legfeljebb 3 perc lehet vissza a leszállásig, és gyorsít a gép. Ott van! Szólalt meg Alekszandr a távcsőbe mögül, de nem nézett rájuk. A szeme rajta maradt a homlokához támasztott kémlelő optikán. Mintha gyorsabban venné a levegőt, Andrénak ez tűnt fel, és mintha Alekszandr akarna még valamit mondani. De az ukrán légiós egyelőre nem szólalt meg, csak megtekert 2 gombot a távcső lapos tetején, állított a szerkezeten, ami valójában olyan volt, mint egy Tokjából kiszerelt autórádió. A lekerekített, élő, lapos doboz egyáltalán nem hasonlított a hagyományos távcsövekre. André és a többi ukrán szabad szemmel próbálta megtalálni az égen a repülőt, de egyelőre nem láttak semmit. Eltett még pár másodperc, aztán Alekszandr Maciejewski újra közölt velük valamit. Tényszerű megállapítás volt a hangjában mindenféle érzelem nélkül. Lángolnak a hajtóművek. Mintha zuhanna a gép. Mindjárt eltűnik a domb mögött. Szerintem nem fog ideérni. Aztán felnézett a Steiner varázsdobozából, de nem Andréra, hanem a másik távcsövesre, Kirilenkóra, aki láthatólag még mindig kereste az égen a repülőt, de amikor meghallotta, hogy a gép mindjárt eltűnik a szemben lévő domb mögött, azonnal lejjebb vitte a távcsövet, és most már ő is látta Putyin gépét. Nagyon messze volt. Távolabb, mint 10 kilométer. A távcső a felső értéken állt, a gép még nem lépett mérőtávolságba. A Steinerrel 10 kilométerig lehetett méter pontosan megállapítani a távolságot. Kirilenko nem látta elég élesen a gépet, de a jobb oldali hajtóművek közül már ő is észrevette a piros lángokat, és észlelte a repülő rendellenes mozgás irányát is. Pilóta volt, nem hiába landolt ő kos agacsban Kuduhov gépével, úgyhogy rögtön átlátta a helyzetet. Kényszerleszállás a domb mögött, jelentette be mindenféle izgalom nélkül a hangjában. Még a levegőből emlékezett rá, hogy a domb mögött ugyanolyan lapos, sivatagszerű, kicsit kavicsos síkság terül el, mint itt, ezen az oldalon, ahová a kifutópályát építették. Lehetnek rajta sérülések, de a gép irányíthatónak tűnik. Ennyit mondott, aztán ő is megpróbálta lézer távcső élességén állítani, de Putyin gépe még mindig nem ért 10 kilométeren belőle, aztán hirtelen eltűnt a domb mögött. Most már nem látom, hallották Kirilenko hangját, és rögtön utána Alekszandr Maciejewskijét. Én sem, erősítette meg ő is. Sikerülhet nekik? Kérdezte André a távcsövet leengedő és felé néző Sztyefán Kirilenkót. A légiós bólintott. Van rá esély. Ennyit mondott csak, hosszan elgondolkodva, szinte szomorúan. Talán 3 másodpercnyi csend következett, aztán az ukránok már nem tudták követni. Mármint Andrét. A fejében összefutó millió szálat, emléket és a feszült életpillanatok tanulságait. Sosem volt háborúkat, letagadott bevetéseket. A kísértő életveszélyt. Az arányok javítását. A gátlástalan okosok legyőzését. André Calvi most olyan követhetetlenül gyors és annyira határozott volt, mint az afrikai tábortüzek mellett elhangzó történetekben. Amikor megszólalt és kiadta a parancsot a földön fekvő ukránoknak, olyan energia sugárzott belőle, hogy azok heves szívdobbanást éreztek. Hát elkezdődött. Kilőni az összes kis buszt, megölni az összes deszantost, mondta André szikár kegyetlenséggel, és ő is a távcsöves puskája után nyúlt.